Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Szép hétvégét, kellemes vasárnapot kívánok hallgatóinknak, Somodi Evelin vagyok, ez a Hétvégi menetrend. A következő órában a Trend FM új előremutató turisztikai műsora, a Digiturizmu adását hallhatják. A digitális turizmus megismerését tűzte ki célul ez a műsor, a mostani vendég pedig a téma szakértője, Csendes Olivér. A műsorvezetők Mihálovics András és Prinzinger Péter.
Szeretettel köszöntjük a Digiturizmu első évfolyam második adásának hallgatóit, illetve nézőit, műsorvezető társammal, Mihálovics Andrással.
Prinzinger Péter nevében is bátran mondhatom, hogy izgalmas kalandba kezdtünk. A turizmus és a digitalizáció kapcsolatát boncolgatjuk ebben az adásban is.
Akik esetleg nézték, hallgatták az első epizódot, azok tapasztalhatták, hogy tulajdonképpen azzal kezdtünk el foglalkozni, hogy miről fogunk beszélni, hogy képzeljük el ezt a műsort, milyen témákat, milyen vendégekkel dolgozunk föl. És akkor most belecsapunk élesben a tartalmi kérdésekbe vendégünkkel, Csendes Olivérrel, a Visit Hungary vezérigazgatójával, aki egy nemzetközi tapasztalatokkal és kapcsolatrendszerrel rendelkező szakember, és a digitális turizmusnak a Magyarországon a legmagasabb szintű felelős vezetője. Úgyhogy nagyon köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást is. Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek.
Van nekünk az Andrással egy másik műsorunk, a Partcafé, a Balaton hangja, amit azzal szoktunk kezdeni, hogy megkérdezzük a vendéget a balatoni kötődéséről. Úgyhogy ennek egy picit a mintájára téged a turizmushoz és a digitalizációhoz való kapcsolatodról kérdeznénk. Kérlek, hogy mondj magadról valamit, hogy kerültél erre a területre, hogy kötöttél ki az adatvezérrel turizmus irányításnál?
Nagyon szívesen, viszonylag későn csatlakoztam egyébként a szakmához. Közgazdaságot tanultam, meg politológiát Bécsben, utána tanácsadói pályára léptem, majd nagyvállalati vezetői pozíciókba kerültem, és utána volt egy olyan része az életemnek, amikor azt mondtam, hogy igazából szeretnék valami más csinálni, és az innováció felé kanyarodtam. Egyébként a tanulmányaimban is egy nagyon fontos szerepet játszott az innováció, és Közép-Európa egyik legnagyobb startup platformját építettem föl, a Pioneers-t Bécsben, és ennek több lába volt, az egyik az egy kockázati tőkebefektetői láb is volt, és nyilván a startupoknál ugye a digitalizáció az nagyon fontos, állandóan új megoldásokat és új üzleti modelleket próbálnak meg validálni, ugye ez egy startupnak a lényege, és itt csöppettem bele a digitalizációba. Ekkor kezdtem el foglalkozni a platform üzleti modellekkel, a digitális ökoszisztémák kialakításával, majd ezt elkezdtem kutatni is, Oxfordban végeztem az executive MBA-met, és ott ezt kutatni is tudtam, és onnan igazából egyenes út vezetett először az osztrák turizmusba. Az osztrák turizmusba miért? Azért, mert az Ausztriában a turizmus az tartományi szinten van ugye szabályozva, tehát minden tartománynak saját turizmus stratégiája van, és valahogy arra kell őket rávenni, hogy együtt dolgozzanak, hogy ne egymás ellen, hanem közösen. És ezt az adatok alapján tudtuk elérni, ezt a digitális térben tudtuk elérni, és ennek én voltam a kialakítója, aki Ausztriában a digitális turizmus teret kialakította. És onnan pedig ott talált meg engem az a felkérés, az a megtiszteltető felkérés, hogy nem akarom Magyarországon a Visit Hungary-t is segíteni, és a munkámmal hozzájárulni ahhoz, hogy még sikeresebb legyen a magyar turizmus.
Ez tök érdekes rögtön az elején. Ugye mi ismerjük egymást közel 2 éve, de én valamiért azt gondoltam, hogy te eredetileg turisztikai szakemberként indultál, aki megtalálta a digitalizációt, és akkor ebből most az derült ki, hogy ez pont fordítva van, hogy innovációs és digitális területről érkeztél meg egyszer csak a turizmusba.
Ez így van, így van.
Már nekem meg az a meglepő, hogy egyből a turizmusba ennyire égető pontja a turizmusnak a digitalizáció?
Az is, meg az összefonódás. Ugye magát az élményt, magát a szolgáltatást, az nem egy szolgáltató adja, hanem egy szolgáltatói lánc, és a digitalizáció átalakította ugye ezt a lánc logikát egy ökoszisztéma logikába. És ennek van igazából egy szakterülete is, hogy hogyan lehet kialakítani digitális ökoszisztémákat, úgyhogy azoknak a valószínűség, hogy sikerre viszed őket, az növelni tud.
Még amielőtt belecsúszunk itt a dolognak a mélységeibe, azt hadd kérdezzem meg tőled, hogy miért vállaltad el a Visit Hungary vezetését? Mi ebben a kihívás? Mi a legfontosabb célod, ha röviden kéne megfogalmazni? Mikor lennél elégedett?
Ez egy személyes döntés volt. Édesapám diplomata rangban dolgozott, és egész életemben azt követtem, a különböző állomás helyein külföldön, ahogy a magyar Magyarországért, a hazánkért dolgozott, és ez nekem nagyon-nagyon meghatározó része a gyermekkoromnak is, habár én az utóbbi 25 évet nem Magyarországon éltem, és egyébként életemben összesen 4 évet éltem Magyarországon, ebből másfelt jártam magyar oktatási intézménybe. Valahol ez mindig is egy vágyam volt, hogy rendszer szinten, nemzeti szinten tudjak hozzájárulni a magyar gazdaság sikerességéhez, és az itteni életszínvonalhoz. És ebben a turizmus ugye nagyon fontos szerepet játszik, ugye a multiplikátor hatásokon keresztül a turizmus az ágazat maga 13%-át adja a magyar GDP-nek, tehát innentől kezdve ugye 400 ezer család megélhetését tudja jobb irány, pozitív irányba befolyásolni, úgyhogy ez számomra egy személyes dolog volt. Nem volt egy könnyű döntés, hisz a családom Bécsben maradt, ugye a mai napig is ott élnek, úgyhogy igazából hétvégénként ingázom. A kérdésed második felé, hogy mitől érezném magam sikeresnek, igazából rengeteg mindent sikerült már megvalósítani abból, amit terveztünk. Erre a rövid válasz az, hogy a magyar szolgáltatók, szálláshelyek, vendéglátóegységek, fuvarozó cégek, személyszállító cégek, stb. Versenyképességét tudjuk javítani. Ez erre az a rövid válasz.
Hát ez egy olyan munka, aminek sose lesz vége, tekintve, hogy a digitalizációs fejlődés, még be se fejeztük ezt a internet, meg honlap, stb. Ilyesmit, mert itt a mesterséges intelligencia, amiről megint csak azt mondják, hogy fel fogja forgatni. Tehát ez egy olyan munka, aminek nincs vége, gondolom.
Hát... Ez így van, abszolút.
Egyrészt, másrészt meg van egy olyan nehézsége, amit a labdarúgás nyelvén úgy szoktak megfogalmazni, hogy a labdát nem oda kell passzolni, ahol a csatár most van, hanem ahol 4 másodperc múlva lesz. Tehát amikor digitális fejlesztésekről beszélünk, akkor már eleve be kell kalkulálni azt a kockázatot, hogy egy másfél két éves fejlesztésnek lesz egy eredménye, ami lehet, hogy már a születése pillanatában nem lesz a legkorszerűbb.
Ez így van, és arra is beszélve, hogy mivel megtanulunk valami egy új, mondjuk a mesterséges intelligenciának a kezelését, mivel egy szervezet át tud állni egy teljesen új működésre, lehet, hogy az már vége lavultá válik. Tehát igazából ami nagyon érdekes az, hogy ma már én nagyon kritikus vagyok avval szemben, aki azt mondja, hogy ő valaminek a szakértője, mert lehet, hogy 20 évvel ezelőtti tudása van, de a 20 évvel ezelőtt elsajátított tudás az lehet, hogy már semmit nem ér. Úgyhogy sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy valaki tanulóképes legyen. Egyébként a futballra visszatérve ez egy nagyon érdekes hasonlóság. Egyébként én a turizmusban is mindig látok párhuzamot a focival. Ugye az, hogy mindenki ért hozzá, ugye, mint a futballhoz.
Igen.
És akkor ez ugye számunkra nagyon fontos. Nyilván ez egyik legnagyobb kihívás, mert az is benne volt a kérdésedben, mit látok nagy kihívásnak. Hát rengeteg, ugye nagyon nagy kihívás a turizmus.
Erre egyszer hogy... azt a mondatot hallottam valakitől, hogy mindenki azt hiszi, hogy ért a turizmushoz, akinek van egy bőröngye.
Így van, és utazott már valahova.
No, digitalizáció. Ha nem a turizmusról beszélünk, akkor azt szokták mondani, hogy nálam palérozott a belmék ezzel kapcsolatban, hogy annak mindennek az az alapja a digitalizációs projekteknek, hogy legyen adatunk, mert abból majd csuda dolgokat lehet kihozni, és azt is mondják, hogy a 21. századnak az új olaja az tulajdonképpen az arany helyett, már nem most ezzel a képzavarral élve, nem ez egy aranyat érő adatsorokat kéne gyakorlatilag mindenhol előállítani. Ez mennyire van meg a turizmusban? Mert ez azért az, hogy én most fölkerekedek, és a családot fölpakolom, és ide vagy oda vagy amoda elutazom, majd ott megszállok, majd ott elmegyek étterembe, megnézek látványosságokat, az nagyon nehéz adatosítani. De majd lehet, hogy Oliver kijavít, és mondja, hogy ez nem így van.
Az nagyon fontos, hogy adatot ugye nagyon sokan gyűjtenek, nem csak ugye a turisztikai szereplők is. Ez nagyon-nagyon fontos, és ezt megmutatta az Amazon, a Google, stb., hogy ők a digitális terek azok már nem csak a gazdaságnak egy bizonyos részét érzik, vagy nincsenek meg azok a klasszikus határai az iparágak között, amik régen megvoltak. Tehát igazából, és ez így van a turizmusban is, ugye hol kezdődik a turizmus, és hol ér véget. Tehát az, hogy én közösségi médián milyen dolgokat olvasok el, az is nagyon fontos a turizmusban, az is egyébként, hogy milyen márkát választok esetleg ruházatban. Ezek mind érdekes dolgok. Tehát azok, akik ezeket az adatokat tudják elemezni, azok jobb döntéseket fognak tudni hozni, jobb kommunikációs elemeket fognak tudni választani azért, hogy vagy a értékesítésben ügyesebbek legyenek, vagy pedig a termékfejlesztésben.
Akkor már beláttam, hogy én nagyot tévedtem, van bőven adat, amit turisztikai célra is lehet használni, de hogy lehet ezeket összegyűjteni?
Ennek több lehetőség van erre. Az egyik, és ez Magyarországon nagyon fontos, és egyébként ez is része volt annak, hogy nem gondolkoztam sokat, amikor megjött a megkeresés, hogy jöjjek Magyarországra. Magyarországon a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnak köszönhetően naprakészek vagyunk a turisztikai adatok terén. Az utóbbi másfél évben évként 21 további adatforrást sikerült megszereznünk, ezeket vagy vásároljuk, vagy pedig más megoldások keresztül tudunk hozzájutni, és ezeket kombinálva fantasztikus képeket tudunk kialakítani arról, hogy miért jön valaki valahova, milyen motivációja van, milyen igénye, szüksége van, milyen funkcionális és érzelmi ígéretet kell neki tenni ahhoz, hogy ő egy utazást lefoglaljon, hogy érzi magát már a desztinációban, amikor megérkezett, milyen szolgáltatásokat vesz igénybe, és ezeket kell egy új struktúra alapján, és egyébként ez egy tudásgráf, tehát a legtöbb mesterséges intelligencia megoldás az most már nem csak adatokat tud struktúráltan feldolgozni, hanem képes ugye ezeket egymáshoz viszonyítva is egy tudásgráfba tenni. És mi is ebbe gyűjtjük az adatokat, annak érdekében, hogy egyébként a láthatósága a magyarországi desztinációknak a digitális térben, az még tovább tudjon javulni.
Ezt hogy kell elképzelni a gyakorlatban? Tehát, hogy van egy halom adat, és akkor nem tudom, hogy ebből kiderül mondjuk, hogy a külföldi turisták mely országok, mely társadalmi rétegéből érkeznek, mennyit maradnak itt, mennyit mozognak adott esetben oda, ahova ők megérkeztek, kíváncsiak-e, nem tudom én, a magas kulturális termékekre, vagy inkább csak a fürdők, tehát hogy így kell, és akkor amikor ez így kijön, ez a statisztika, akkor ugye jön egy döntési helyzet, hogy ide sokan jönnek ezért, és ezt kell fejleszteni? Tehát ez a fejlesztéseket alapozza meg, vagy egyfajta visszajelzést ad?
Bocsánat, hogy a szabadba vágok, csak szerintem a kedves hallgatóknak, illetve a nézőknek gyorsan egy mondatban mondjuk el, hogy a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ, amit említettél, az regisztrálja a Magyarországon bármilyen szálláshely típusban megszálló összes vendégnek bizonyos adatait. A nevét nem feltétlenül,
anonimizált adatokat látunk csak.
Az, hogy ő férfi vagy nő, az, hogy milyen állampolgár, az, hogy mi az irányító száma, honnan érkezik, az, hogy mikor csekkol be, mikor csekkol ki, magyarul, hogy mennyi időt tartózkodik ott, ezeket képes megjegyezni. Az összes szálláshely típusban, az összes vendégre vonatkozóan, és hogyha nem tévedek túl nagyot, akkor valós időben vagy egy-két napon belül ezek értékelhetők, ezek az adatok. És ez került most kiterjesztésre a vendéglátásra, illetve fokozatosan az egyéb attrakciókra is. Tehát magyarul ez egy rendkívül értékes adatbázis, ami napról napra frissül, folyamatosan a valós adatokkal újra és újra megtelik.
Így van, és ezeket az adatokat, és akkor ebből látjuk, hogy tudom én, Budapest, a Magyarországra érkező dán vendégek hány százaléka szállt meg Budapesten, és hány százaléka szállt meg Szegeden, milyen kategóriájú szálláshelyeken szálltak meg, mennyi volt az átlag szálláshelyi költésük per nap, per fő, korosztály, nem, családosan utaztak, gyerekekkel, ugye, hogyha van 18 éven alatt, akkor feltételezhetjük, hogy akkor ez egy család, és akkor így nagyon szépen lehet célozni. És visszatérve a kérdésre is, tehát ezzel lehet fejlesztéseket is jobban tervezni, meg meglévő szolgáltatásokat jobban értékesíteni, és ez egy nagyon-nagyon fontos
tehát elemet. Ezt úgy kell elképzelni, hogy azt mondom, hogy jól fizető turistáknak minősülnek a dél-koreaiak,
igen.
És a cél, én szeretném megnövelni a Magyarországra érkező dél-koreai turisták számát, akkor ezekből az adatokból, meg akik már ide látogattak dél-koreai, akkor azt tudjuk, hogy ők mire vágynak, és akkor ezt felfejlesztve nagy esély van arra, hogy több dél-koreai turista jön.
Így van. Ilyenkor általában akkor csinálunk egy piackutatást is, tehát nem tudunk a világ összes piacával foglalkozni, külpiacával, hanem 12 és 15 az a nagyjából az a mágikus szám, az a szám, amivel tudunk foglalkozni. És akkor ilyenkor csinálunk egy piackutatást, lemérjük ott a küldő országban, hogy az emberek miért utaznak, mi fontos számukra az utazáskor, milyen gyakran utaznak, mennyit költenek, stb. És hogyha ez is egyezik avval, ahova mi pozícionáltuk a különböző desztinációkat, mondjuk a fürdővárosokat, vagy mondjuk az aktív turizmusban nagyon sikeres desztinációkat, akkor meg tudjuk őket keresni a megfelelő csatornákon. És addig már tudjuk azt is, hogy egyébként hol keresnek információt az utazással kapcsolatosan.
Hol érdemes hirdetni?
Tehát hol érdemes hirdetni, hol érdemes megjelentetni a mi információinkat, milyen fizetőeszközzel fognak fizetni. Van-e egyáltalán elfogadó hely? Most például tavaly kötöttünk egy megállapodást a WeChat Pay-jel, hogy növelni tudják az elfogadó helyeket magyar. Magyarországon, mert ugye a kínai vendégek konkrétan abban a digitális ökoszisztémában léteznek, ott fizetnek, ott csinálnak mindent. Ha nincs WeChat Pay elfogadó terminál Magyarországon, akkor őnekik nem lesz legalábbis annyira kényelmes az utazásuk. Uh-huh. És akkor itt vagyunk az utazási élménynél. De számos más adatot tudunk, tehát látjuk a hitelkártya költésekből, hogy céges hitelkártya vagy magánhitelkártya, látjuk a telefon adatokból, hogy hova mennek, uh-huh. különböző helyszínekre, milyen sorrendben mennek végig az attrakciókon. A Google, illetve a TripAdvisor értékelésekkel látjuk, hogy mi az, amiben meg vannak elégedve, és mik azok a negatív visszajelzések, amik gyakran megtalálhatóak mondjuk egy bizonyos attrakció körül, és akkor azokat tudunk automatikusan reagálni. És ez egy olyan akkor mennyiségű adat, hogy ezt nyilván manuálisan nem lehet kezelni. Úgyhogy erre nagyon fontos a machine learning, és nagyon fontos a mesterséges intelligencia, ami ki tudja szűrni igazából a releváns adatokat, és azt is meg tudja mondani, hogy pozitív vagy negatív a szentiment, és mi az, ami ki.
Hogy állunk ezzel másokhoz képest? Tehát az, amit most elmondtál, az nagyon korszerűnek, nagyon előremutatónak, nagyon innovatívnak tűnik, és tök jó érzés, hogy nekünk ilyen rendszerünk van, hogy ilyenekkel dolgozhatunk. Versenytársaink ezen a téren hogy állnak? Egyáltalán kik a versenytársaink? Uh-huh. Mi tanulunk tőlük, vagy ők tanulhatnának uh-huh. tőlünk?
Joggal vagyunk büszkék erre, és nem sok más olyan ország van, ahol a turizmus ilyen digitalizációs érettséget ért el, a turizmus irányítás ilyen digitalizációs érettséget ért el. Bizonyos területeken a dánoktól érdemes tanulni, ismerem pontosan az ő rendszerüket, tudom, hogy kik fejlesztették, kapcsolatban voltunk velük. A Közel-Keleten próbálják meg újra gondolni most a turizmust is, ugye minden a Szaúd-Arábiában és az Egyesült Arab Emírségekben is ugye stratégiai fontosságú iparágán nevezték ki, és nagyon ambiciózus célokat tettek mögé, ezért ott nulláról kezdték gyakorlatilag, és ilyenkor át lehet ugrani ugye fejlődési ciklusokat. Igen. Ővelük érdemes foglalkozni, de ővelük is kapcsolatban vagyunk. Alapján véve az a rendszer, amit Magyarországon kiépítettünk, az messze modernebb, mint az összes szomszédos országunk rendszere. Uh-huh. És ennek ez tényleg az ENTAK az alapja, ami real-time adatokat.
Ha most termékfejlesztésben, meg innovációs ciklusokban gondolkodunk, mondd, hogyha elrugaszkodok a realitás talajáról, és szólj, hogy a Billy belóg a kezem, de még az is lehet, hogy az ENTAK rendszert és annak a szolgáltatásait, mint digitális terméket vagy szolgáltatást, azt akár egy Ausztriának, egy Horvátországnak, egy Csehországnak el lehetne adni?
El lehetne. Ehhez több mindennek kéne teljesülnie. Jogszabályi módosítás is igényel, és a legtöbb országban itt nem fog működni. Tehát például Ausztriának azért nem tudjuk eladni, mert, mint mondtam, tartományi szinten van a turizmus politika, nem fog minden kilenc tartomány úgy dönteni, hogy ők ezt bevezetik, ez nem reális. De vannak országok, ahol lehetne. Itt igazából a kombinációja a műszaki fejlesztésnek, a jogszabályzati környezetnek, ami minden országban más, és annak a tudásnak, ami most már megvan a Magyar Turisztikai Ügynökségnél, meg a Visit Hungary-nél, hogy ennek a bevezetése mit jelent. Rengeteg mindenben egyébként még nekünk is javulnunk kell, és a tanulást mondtad, azt meg amúgy sem szabad soha abba hagyni, tehát folyamatosan tanulunk, és szeretnénk egyébként a szolgáltatókat is abban segíteni, ott, ahol ezt igénylik, hogy ők is tanulóképes szervezetekben tudjanak működni.
Csendes Olivéra, a Visit Hungary vezérigazgatója volt a Digiturizmo vendége az elmúlt fél órában. Hamarosan folytatjuk a műsor második felével Pritzinger Péterrel és Mihálovics Andrással a digitális marketing eszközökről.